Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggel, szervusz!
Jó reggel, sziasztok!
Szia, jó reggelt!
Brunei jön.
Brunei, így van. Hát ez egy ilyen mesebeli hely, ez ilyen egyszer volt, hol nem volt történet egyébként az övék, de volt, meg van is. Tehát annyit kell róla tudni, hogy ez egy 5765 négyzetkilométeres kis szultánság, tehát ország, közel 400 ezer lakossal, hogy ezt úgy el tudjuk helyezni méretben először, ez körülbelül Pest megye, vagy annál kisebb, tehát hogy így lássuk. A gazdaság erejét tekintve, hát ugye az olajipar meg fogjuk látni jelentős, de a jólét az a nagyon, nagyon erős, tehát az ázsiai országok második úgymond legmagasabb egyfőre jutó GDP-ével rendelkezik, nagyjából 32 ezer dollárral, ezt egyedül Szingapur veri ennek nagyjából a duplájával, tehát ez egy kicsi, de úgymond erős ország, de hát fajlagosan erős, tehát a méretéből eredően. A fekvése az érdekes, hogy a Borneón fekszik, tehát a maláj, egyik maláj szigete, Malajziával határos. Maga a fekvése egyébként úgy, ha a térképen ránézünk, akkor most ugye elhagytuk már az indokínai félszigetet, azzal gyakorlatilag attól délre fekszik, és nagyjából, hogy így ha lehet mondani, Hongkongtól 2000 kilométerre délre, tehát úgy nagyjából el lehet helyezni, hogy a Borneónak a keleti oldalán fekszik egy kisebb terület. Maga egyébként ez a terület is két részből áll, és csak a tenger köti össze őket, de Malajzia szigetén van, és ez sok szempontból elég meghatározó. Iszlám szultánság, ami azt jelenti, hogy a lakosságnak a 67%-a maláj és mohamedán, a 10%-a csak kínai. Ők eredetileg hinduként indultak az indiai kereskedők nyomán, de aztán a 15. században váltottak át az iszlámra, és hát azóta ez a szultánság nagyjából így is működik. A szultánság a 19. századig volt úgymond erős. Ennek a csúcspontján magát az egész szigetet is kontrollálták, tehát az egész Borneo szigetét is tudták kontrollálni. Ennek részeként több körben mérkőztek a spanyolokkal, tehát ott több háború is volt, ami ilyen nevezetesebb volt, az 1578-as. Ez ugye, ha a hallgatók emlékeznek, a Fülöp-szigeteket nem véletlenül kapta az egész Fülöpről, tehát a spanyolok fedezték fel, és nyilván útközben megálltak, és hát valószínűleg nem volt ez egy olyan békés megállás. Tehát több körben voltak itt háborúk, de valójában úgy tűnik, hogy ennek a helynek nem volt jelentősége, tehát nem gyarmatosították, és nem telepedtek itt meg. De a helyszín már ismert volt. Ahogy szorultak vissza a szigeten, Malajzia ugye Angliához tartozott, tehát angol gyarmat volt. 1888-ban ez a csökkenő szultánság brit protektorát alá kerül, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az angolok nélkül semmit nem csinálhatnak, és ez ilyen szempontból meghatározta az ő sorsukat is. Nem váltak gyarmattá ilyen értelemben, de ez is valószínűleg a jelentőség miatt volt. Az angolok nem ezzel foglalkoztak, de a szigeten volt, és nyilván ezt is valahogy kezelni kellett. 1929-ben találnak először olajat a szárazföldön, tehát azt lehet mondani, hogy az olajkitermelés történetében ez egy korai szakasz, hogy ezt el tudjuk helyezni a történetben, tehát az Egyesült Államokban indult valójában az olajipar, és a 19. század végén, és így a 20. század elején már mindenfelé kerestek olajat, és hát itt is találtak. A British Malayan Petroleum Company kezdte ezt kitermelni, és hát ez eléggé sikeresen ment. A japánok ide is megérkeztek 41-45 között, tehát megszállták a szigetet, és nyilván az olajra nekik is szükségük volt. De érdekes egyébként, hogy ezt az olajat döntő többsége, mint hogy nézzük, hogy Szingapúr olajiparral kezdte, nem ők finomították. Tehát az, az olajfinomítói képessége Bruneinek nem túl jelentős.
Hát a hozzáadott értéket akkor azt elvesztették ezzel.
Igen, ők nem szapálták le maguk, kicsit ilyen rabömőre emlékeztető, majd oda is fogunk menni nem sokára, de valójában nem hajszolták magukat technológiai irányba. 53-ban írnak egy új alkotmányt, tehát a háború után visszakerülnek ebbe a protektorátusi helyzetbe, de azért az idők változnak. Itt még 53-ban írnak egy új alkotmányt, amelyik már egyébként a szultánsági, tehát a szultánnak visszaadja a hatalmat. 71-ben önállóságot is kapnak, tehát egyfajta önkormányzatiságot már, és 84-től függetlenek. Tehát azt lehet mondani, hogy ez teljesen független állam. Ez szerintem az ő óriási szerencséjük. Főleg ennek a uralkodó családnak, a Bolkia családnak, akik egyébként ennek a szultáni családnak a leszármazottjai, és a brunei szultán, mint fogalom, azért tényleg szintén majdnem mesebeli méreteket vagy dimenziókat tartalmaz. Tehát, hogy értsük nagyjából, miről beszélünk, a brunei szultán a világ második leggazdagabb uralkodója. A 2019-es statisztikák szerint a vagyonát 20 és 28 milliárd dollár fölé emelik. Nála már csak egy gazdagabb van, a táj király, a táj fölé, őt 30 milliárd fölé számolják, és aki utána jön, az a szaudi király. Tehát, hogy körülbelül ilyen justis helyen van. Tehát ugye mindig van az a jelen, hogy mi a jó egy nagy valamiben kis résszel lenni, vagy egy kis részben nagy részben, egy kis dologban nagy tulajdonosnak lenni. Hát ő egy kis dologban nagy tulajdonos, és látjuk, hogy ilyen előnyüket és gazdagságot biztosít. Ő egyébként egy régóta uralkodó szultán, 67-ben került ő hatalomra, az édesapjától vette át az uralkodást, és 2017-ben ünnepelte így az 50. trónon eltöltött évét. Ő egyébként ha ilyen szempontból talán azt hiszem egy, nem is néztem mikor született, de egy valójában egy, azt hiszem a 30-as évek vége felé, tehát egy korban még viszonylag erős. Az, hogy ő milyen szinten él, az legendás, tehát az övé a világ legnagyobb úgymond palotája, több ezer szobával, az autópark.
Autógyűjtemény, igen, hát ez rögtön beugrik mindenkinek, a luxus magazinoknak az állandó szereplője, amikor bővíti a gyűjteményét.
Szóval tulajdonképpen tényleg egy ilyen mesebeli történet az övé. Van is gyermeke, 5 fia van és 7 lánya, mindez három házasságból. Tehát gyakorlatilag ő egy nagyon-nagyon szerencsés ember. Na most, akik ott lakik, azok se szerencsétlenek, azért azt tegyük hozzá, bár sok választásuk nincs ebben a szultánokban, azt hiszem itt egyetlen egyszer volt választás, azt is gyorsan bezárták. Tehát ő igazából itt nincs olyan fajta demokrácia, amiben mi élünk. De azt kell tudni, hogy nincs is rá, úgy tűnik, nagyon indítatásuk, mert az állampolgároknak igen jó a sorsa, tehát teljes adómentességük van egyébként, tehát ezt hiát nem is nagyon ismerik, az áfát se, de majd még megyünk az adókra, viszont az állam teljesen ingyenes egészségügyet és oktatást ad. Tehát gyakorlatilag se adók, se semmi, de az állam minden olyan infrastruktúrát megad mögé, ami nagyon komoly. Azt nem tudom, hogy ad neki fix jövedelmet is, mint mondjuk egyes öbölbeli országok, de mindenképpen elég példamutató, és emiatt egyébként nagyon fejlett kultúrájú országnak mutatják. Na most földrajzilag a 72% a területnek erdő, és csak a 2,7% a termőföld, tehát a mezőgazdaság sem tombol itt ezen a környéken. A gazdaságuk, hogyha ránézünk az export térképére, majdnem 99% vagy 100% olaj, amiből még azt mondják, hogy 25. helyen, 25 évük van, egyébként ők a olajtartékban kb. 40. helyen vannak. Tehát nem a legelső helyeken vannak, viszont ő egy történelmi terület, 57-ben mentek, sőt, a 57-ben kezdték el a tengeri fúrásokat csak. Tehát gyakorlatilag Az olajiparukra épül majdnem minden, de itt az uralkodói bölcsesség okán most már elkezdtek gondolkodni azon jó pár éve, hogy merre kéne tovább menni. És itt nagyjából két irányvonal látszik, csak hát ez ennyire nem egyszerű. Az egyik, hogy egy iszlám bankközponttá fejlesztik föl, egy picit ilyen Szingapúr mintára, ugye, de az nem iszlám ilyen szempontból, de hogy hát, ha egy ilyen iszlám térségbeli központ tud lenni, ez azért annyira nem jött be. A másik, hogy de jelentősek, tehát ők állítólag azért bizonyos helyzetekben ki is segítették a különböző válságokba, például Szingapúrt. De a másik, ami még ilyen alternatívájuk, az, hogy a halál foodnak, tehát ami most a konyhában a kósernek felelne meg, de az iszlám étkezésben ez az iszlám szabályok szerint készült étel, ebbe próbálnak előre menni, de egyik se olyan meggyőző. Tehát igazából a következő 25 év az biztos, hogy fordulatot fog hozni. Érdekes módon ugye Kínával a kapcsolatuk eleve a 10% lakosság miatt már megvan, de Kína is próbálja őket erősíteni. Ennek olyan nagy stratégiai célja nincsenek, csak ők is a dél-kínai tengernek a halászati jogai részén részben ők is benn vannak, és emiatt gyakorlatilag a jó viszony és az együttműködés megvan. Ami azért érdekes, mert azt látjuk, hogy a kínai kultúra és az iszlám kultúra találkozásait az ujgurok kapcsán láttuk, hogy olyan azért olyan nagyon-nagyon nagy barátságukra még nem vezetett, de itt lehet, hogy a történet más lesz. A távolság miatt, vagy a fene tudja. De ez a gazdasági háttere. Na most igazából, ahogy láttuk, itt adójogi szempontból egyetlen egy adóról beszéltünk, társasági adóról, ami az olajiparra nézve 55%, tehát valószínűleg a brunei szultán is ebből fedezi azt az életvitelt, amiről az előbb beszéltünk. De egyébként az alaptársasági adó 18,5%, és itt nagyjából be is fejeződött a brunei adórendszer. Vannak kettős adóztatási egyezményei is, tehát gyakorlatilag van tehát adómentesen egy osztalékot fogni, szóval elég jó ki van ez építve, de összességében a gazdasági jelentősége egy brunei befektetésnek ebben az összefüggésben nem túl nagy. Tehát valójában egy érdekes színfoltja Brunei abszolút az ASEAN országoknak, ők régóta ASEAN tagok, De azt is látni kell, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon mesebeli hely, mert olyan adottságai vannak és olyan történelme, ami itt kevés helyen adatott meg. És ezzel nagyjából egyébként Dunájára is fogjuk hagyni ezt a térséget, mert utána az ASEAN-nak már Ausztráliába és Új-Zélandra vezet az útja, tehát gyakorlatilag azt az két utolsó tagját fogjuk megnézni, de én úgy gondolom, hogy mindemellett nagyon meglep, hogy ebbe a távoli világban is ilyen nagyságrendű gazdagság tud az olajból létrejönni. Jó lehet, ők ma már egyébként tényleg marginális játékosok az olajban. Tehát már számos ország nagyobb tartalékokkal rendelkezik, de úgy tűnik, hogy ez a szultánság az összes sajátosságával és történelmével egy tartós fönnállásra jósult. Tehát egy abszolút megalapozott színfoltja ennek, és úgy néz ki, hogy Malázia se akarja lerohanni, bár ezt majd Botond elmondja, hogy
mi a felállás.
Kinek tetszett meg az a ház még, de úgy tűnik, hogy haderejük is van, szóval úgy néz ki, hogy ez ilyen, tényleg egy ilyen nagyon, nagyon egyedi történet.
Oké, nagyon szépen köszönjük, Zoli.
Köszönjük szépen, Zoli.
Nagyon szívesen.
Jó munkát tettek, szép napot, hello.
Szép napot, szép munkát.
Szép munkát, az jó, nem?
Szép munkát. Fél közben megnéztem, lehet elakadt a szavam itt a szultán gyűjteményét, illetve 7000 nagyértékű luxus autóból áll, közel 800 millió dollárt ér, és még egy érdekesség, a 90-es években ő és a családja vásárolta meg az összes legyártott Rolls-Royce felét.
Ennyi.
Igen. Van még két Boeingja, egy Airbusza, 6 kisebb repülője és két helikoptere is a 7000.
Mondjuk úgy, hogy elvegetál. Hogy el van.
Igen.
Na jó, egy kis zene, és utána jönnek a hírek Czoller Anditól, majd utána Feledi Botond beszél geopolitikai vonatkozásban Bruneiről.
Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És ahogy ígértük, itt van velünk Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, jó reggelt!
És egy picit nézzük meg ezt a Bruneit egy ilyen geopolitikai szemüveggel, hogy mi történik itt. Hát ugye ők egy ilyen enklávé, vagy ilyen dupla enklávé. Hogy lehet ezt egyáltalán nevezni, ezt az országot?
Ez egy nagyon jó kérdés. A szultánátus az biztos, hogy a legjobb leírás, mert nagyon sok minden tényleg a szultántól függ személyében, és alapvetően egy abszolút egyszemélyi rendszerű államról van szó. Annak ellenére, hogy az alkotmány egyébként beszél parlamenti választásokról, gyakorlatilag egy 2 évente meghosszabbított különleges állapotról van szó a 60-as évek óta. Tehát nagyjából egy tökéletes...
Ilyet ne is mondjál! Ezt nem töröljük, menjünk vissza, ezt a részt töröljük, és folytassuk egy... Igen, szóval...
Hát ez a rovat, ez részben erről szól, hogy lássunk előre, meg lássunk hátra. Az biztos, hogy azért a második leghosszabban uralkodó monarka a földön, ugye a brit királynő után, tehát volt ideje tökéletességre fejleszteni ezeket a technikákat. Ugye ő volt az, aki nem olyan régen, egy 15 éve a pápához hasonlóan magát egyébként tévedhetetlen nyilvánította, biztos, ami biztos.
De figyelj, ha már itt, bocsánat, a különleges állapotnál tartunk, sajnos kénytelen vagyok visszakérdezni rá, annak ellenére, hogy én mondtam, hogy ezt ne. Tehát ugye a britek segítségével sikerült ezt a 60-as évekbeni kitört lázadást leverni, mégpedig ugye ez a híres királyi gurka lövész zászlóalj, ami még mindig ott állomásozik Bruneiben. Tehát akkor a britekkel ők így alapvetően jó viszonyt ápolnak?
Így van, igen. Tehát ami a Fülöp-szigeteknek az Egyesült Államok, az Bruneinek a britek. Tehát a mai napig egyébként megtalálható egy jó pár brit katona a szigeten, és amennyire láttam, ez egyébként a Air Force-tól, tehát a brit légierőtől is jelent némi kis jelenlétet. Ez kifejezetten izgalmas most, amikor Brunei egyike azoknak a sok országoknak, akik a dél-kínai tengeri vitában egyébként maguknak is tulajdonítanak ott különböző szigeteket és más tengeri alakzatokat, mint hogyha azok az ő kizárólagos gazdasági zónájukhoz tartoznának. Tehát ebben a vitában abszolút együtt futnak Maláziával, Vietnámmal, Indonéziával és a többiekkel, Kínával szemben. Most ami megkülönbözteti őket, hogy ők eddig soha nem léptek föl érdemben a kínai jelenléttel szemben, bár beszélnek erről, alapvetően azért egy nagyon kis Kína-barát vezetés volt jellemző egészen az elmúlt 1-2 évig a szultánra. Tehát itt nyitott egy külön leágazást a Bank of China, illetve különböző mértékegységekben, ugye a 600 millió és a ennél sokkal több milliárd dollár közötti beruházás van megígérve, többek között egy olajfinomító Bruneinek.
Na tessék!
Kizárólag kínai pénzből, hát a szokásos konstrukciók mellett. Csak zárójelben mondom az ínyent hallgatóitoknak, hogy a múlt héten kijött az egyik legjobb Kína kutatóintézet, ez a németországi Kíli Világgazdasági Kutatóintézet, 100 darab olyan kínai szerződés, hitelszerződés vizsgálatával, amit a különböző országoknak nyújtottak. Tehát most először gyakorlatilag a világtörténetben összehasonlították a hitelezési struktúrákat. Hát most inkább csak
mélyedjünk el benne szerintem. Mélyedjünk el benne. Mi
igen,
is?
Ez egy külön adás, biztos, hogy megérne.
Hogy lehet, hogy lehet úgy hitelt nyújtani, hogy közben a saját cégei képítenek meg abból a hitelből valamit, tehát ez izgalmas nagyon.
Abszolút, igen. Tehát azt kell mondjam, hogy egyébként ez a tanulmány, ez mindenképpen nagyon remélem, hogy az egész közép-európai külügyekben is magasan végzi, és nem a polcon.
Na de vissza a távol-keletre akkor. Beszéljünk újra a távol-keletről.
No tehát, ugye rájött a szultán is, hogy azért Kína komolyan gondolja azt, hogy gazdasági befolyást épít, és innentől kezdve ugye ők ASEAN tagok, tehát szépen lassan elkezdték, egyébként most vették át a rotációs elnökséget, úgyhogy szépen lassan elkezdték egy picit távolítani magukat, hogy mind a két oldaltól egyenlő távolságban legyenek. Tehát nem szakítanak Pekinggel, egyébként nem is régen találkoztak a kínai külügyminiszterrel, de a koalícióba, ami szépen lassan elkezdi a kooperációban a dél-kínai tengeri védelmet megszervezni. Ettől persze még fényévekre vagyunk, de legalább a gondolat végre előkerült, hogy akár egymásnak információt át lehet adni arról, hogy hova jönnek kínai idézőjeles halászhajók, meg kutatóhajók, ugye akik véletlen aztán szigeteket tudnak építeni. Tehát Erre lassan-lassan ők is rácsatlakoznak, hogy tudjanak azért a saját területükről védelmet nyújtani, és nyilván ez egyébként érdekel az ott állomásozó briteknek is. Ugye a britek korábban, tehát amíg még külpolitikáját vitték az országnak, nagyon sokszor az ausztrálokat is bevonták, tehát itt azért van komoly kitettség a hagyományos angol száz vonalon. Ezzel párhuzamosan viszont nem csak olajfinomító, hanem a szokásos módon az 5G és a kínai felhőben való adattárolás és a kínai big data kezelésre is vannak különböző meghívásaik Pekingbe. Ugye ezek megint csak olyan eszközök, amikkel kiválóan bele lehet pislantani a megkínált országnak a különböző kritikus infrastruktúráiba. Úgyhogy ha így veszik, akkor azért egy elég kitett országról van szó, tehát nagyon pici hadserege van, nyilván a méretéhez képest van egyébként, tehát legalább létezik, de nem fogja tudni magát semmilyen szempontból egyedül megvédeni. És ez is igaz egyébként, ha valaki ránéz a brunei térképre, akkor ugye Indonézia pont keresztül vágja még az egyik kis részét is, tehát tényleg egy egészen izgalmas, de hát mondjuk úgy, hogy nehezen védhető ország, hogyha szárazföldi harcra kerülne sor. Ettől nem hiszem, hogy most tartani kell, itt alapvetően most a tengeren, a dél-kínai tengeren van a legnagyobb versenyzés. És hát ehhez csatlakozik az, hogy ugye kétharmada a lakosságnak muzulmán, és ők gyakorlatilag a szultánnal már együtt követik a bevezetett sária törvényhozást, tehát itt tényleg talán az egyetlen távol-keleti ország, ahol ezt érdemben is egy az egyben bevezették. Tehát van botozás, van mindenféle más dolog.
Kövezés, amputálás, lopásért, mindenféle.
Hát azt az amputálást azt inkább csonkításnak mondanám, de igen, tehát van.
És 13 év fölött már nem lehet házasságon belül erőszakot se elkövetni, tehát hogy azért van egy nagyon másik oldal ennek az országnak, ami egészen épő. Valahol egy picit a szaudiakra hasonlít a rendszer, hogyha egy nagyon messziről akarnánk összehasonlítani, és azt pedig már csak halkan érzik, hogy amikor az egyik Brunei Times, egykor már létező, nemrég megszűnt labba, az egyik újságíró a szaudi kormány kritizálta, akkor rögtön el is küldték őt. No, tehát azért vannak itt tehát ilyen típusú kapcsolatok is, nagyobb államokkal, a szunni muszlimokkal, és ez láthatólag inkább csak ötleteket, mint stratégiai szövetséget. Úgyhogy el kell kezdeni ők átállni az olajról, tehát látható, hogy ez így se fog végtelenségig tartani, ezt ők is tudják, és innentől kezdve megy ez a tapogatózás, hogy ki fog tudni nekik segíteni a gazdaságunk átállításában. Uh-huh. És ekkor jelent meg Kína jó időben, jó helyen.
Igen.
Amint ez sok más helyen is szokott lenni, és innentől kérdés, hogy tud-e valami alternatívát ajánlani.
Hát ez a bankrendszer, ugye ez lehet, hogy egy működőképes dolog, de hát van itt minden hajóipar, meg minden. Meg hát lehet, hogy csak egyszerűen szépen kell mosolyogni, és mindenféle kínai hiteleket elfogadni, aztán jók lesznek ügy.
Hát mondjuk úgy, hogy a kínai kitettség az mindig arányosan nő az autokrácia. Uh-huh. Tehát itt azért óriási kockázatok vannak, ugye azért egy szultánról beszélünk, akinek 24 karátos Rolls-Royce van, és maga vezeti a saját
ringjét. Ezt hívják autokráciának, így van.
A szó szerint, igen.
7000 autóval, igen.
A politológus barátaim most ezt reméljük nem hallgatják, de minden esetben tüneteinek biztosan felfogható. Úgyhogy egy könnyű célpont, az ilyen az mindig könnyebb célpont. Tehát egyszerűen hiányoznak azok a visszajelző rendszerek, amik megóvhatnák mondjuk úgy, hogy a rossz hitelszerződésektől az ilyen típusú állami működést. Tényleg érdemes lenne beszélni, rengeteg tanulságban. Még nem olvastam végig, tehát még valószínűleg fogok is találni benne.
Akkor azt megvárjuk, és utána beszélgetünk.
Jól van, Botond, nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen, szép napot neked.
Nektek is, hallgatok meg, és szervusztok.
Szia. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk egy második kör Bruneiről.
És egy érdekesség egy pár üzenettel, azt mondja a kedves hallgatónk, hogy jó reggelt, a szultán mindenkorra felajánlotta az autóparkját a feleségem keresztfiának, amikor az néhány éve a világ körüli útján önkénteskedett egy természeti csapás után. Akkor egy kábrió Rolls-t használt egy hétig, írja Szabolcs. Aztán 7000 autó, az napi 20 olajcsere. mondjuk olaj, az van, írta a kedves hallgató, úgyhogy ez tényleg...
Ez hagyján légkondicionált garázsba, mekkora garázs, vagy garázs létesítmények kellenek ennyi autóhoz.
És ugye van ez a magyar vonatkozású dolog is, Polgár Ernő, a Radnóti díjas, Nagy Lajos díjas, világirodalmi rangú magyar író, irodalomszervező, dramaturg, művelődés történész, ott élt Bruneiben alkotóházban, ott is hunyt el 2018. októberében.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.